Itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kőolajszállítás leállításával teljesen érthetetlen módon Ukrajna nyíltan zsarolja Magyarországot, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy míg a szintén orosz Rosznyeft szabadon szállíthat olajat Csehországba, addig a tűzszünet és a béketárgyalások mellett kiálló Magyarországra és Szlovákiába olajat küldő Lukoil, annak ellenére sem, hogy egyébként a vállalat nincs az uniós szankciós listán. Azt mondta, szeptemberig megoldást kell találni, különben üzemanyaghiány lehet itthon. Megemlítette azt is, hogy bár Magyarország nem akar visszazsarolni, de Ukrajna tőlünk szerzi be az áram szükségletének 40%-át. Ehhez a témához kapcsolódva Bóka János Európai Uniós ügyekért felelős miniszter arról beszélt, Ukrajna a társulási megállapodás több rendelkezését megsértette, és ha a konzultáció nem vezet eredményre, akkor végül a választott bíróság dönthet. Gulyás Gergely szerint nem fogadható el, hogy két tagállam mellett nem áll ki Brüsszel egy nem uniós országgal való vita kapcsán, hozzátéve, hogy az EU-n belül nem érhet hátrány két országot azért, mert a béke mellett áll ki. A kormányinfón elhangzott gyalázatos a migrációs uniós ítélet, egy Magyarországgal szembeni példátlan ellenszem van a bíróságon. Ha az Európai Bizottságnak az a célja, hogy Ausztria és Németország felé ezrek induljanak el, akkor nem állunk ezzel szemben. Szó volt arról is, hogy Magyarországon nem fordult elő, hogy az ellenzéknek járó bizottsági posztokat ne kapnák meg az érintettek, de az Európai Parlamentben hiába van egy objektív kiszámítása módja annak, hogy melyik frakciónak melyik tisztség jár, ezt megszegte az EP többsége, amikor a Patrióták Európáért frakciónak egyetlen nekik járó tisztséget sem szavaztak meg. Magasabb a magyar politikai kultúra szintje, mint az uniós, mondta Gulyás Gergely. Az agrárminiszterek és a pénzügyminiszterek Brüsszelben tárgyaltak, így szóba került a túlzott deficit eljárás is. Az európai biztonsági és védelempolitika területén sikerült állandó munkacsoportot létrehozni, és megállapodás született a 2025-ös uniós költségvetésről. Ősszel is hasonló lendülettel folytatódik a magyar uniós elnökség, sorolta Bóka János. Komoly könnyítést kaptak a speciális adózók, jelentette be a kormányszóvivő. Vitályos Eszter ismertetése szerint lehetővé teszik, hogy az érintettek teljes jövedelmük 50%-a legyen beszámítható a lakáscélú állami kölcsönök felvételekor. A felsőoktatásról azt mondta, a kabinet növelte az egyetemek vonzerejét, mivel az utóbbi két évben több mint 99 ezer főt vettek fel. Több ponton módosította az otthonfelújítási program kiírását az Energiaügyi Minisztérium. Az MFB Bank.plus plusz hálózat minden lakossági fiókjában online is be kell fogadni a kölcsönkérelmeket. Pontosították, hogy mely korábbi energetikai támogatási program nyertesei nem vehetnek részt a pályázaton, így a Napenergia Plus programban forráshoz jutó családok nincsenek kizárva. A magyar állam 1 milliárd euró összegben vett fel hitelt kínai bankoktól tavasszal, derült ki az Államadósságkezelő Központ frissített statisztikáiból. Az állam április 19-én a teljes összeget lehívta. A hatékony és fenntartható működéshez egyetlen nagy integrált nemzeti közlekedési vállalatra van szükség, ami a Magyar Vasúttársaság bázisán épül fel, reagált a közlekedési miniszter a Facebookon a MÁV és a Volán összevonása miatt elhangzott bírálatokra. Lázár János szerint a társaságok összevonása után is megmarad a MÁV, a Volán és a HÉV márka név. Csökkent a munkanélküliségi ráta, ami májusban 4,3, júniusban 4,2% volt, közölte a KSH. Idén a hatodik hónapban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma az előző év azonos időszakához képest lényegében nem változott, 4 millió 768 ezret tett ki. A munkanélküliek száma 210 ezer. Az idei nyár első hónapjának munkaerőpiaci adata is a foglalkoztatottság növelését célzó kormányzati intézkedések eredményességét tükrözik, reagált a foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár. Szomba Sándor szerint a munkaerőpiacra lépők többsége rövid időn belül el tud helyezkedni, amit a munkanélküliek számában és arányában mutatkozó havi csökkenés is bizonyít. Megint kevesebb baba születik. A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke idén júniusban 1,36 század, ami egy évvel korábban 1,49 század volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. Annak kapcsán számoltak be erről az adatról is, hogy tudatták, 6040 gyermek született, és 8863 ember halt meg idén a hatodik hónapban. 2023 júniusához képest a születések száma 17, a halálozásoké 5,9, a házasság kötéseké pedig 14%-kal csökkent. Végül az időjárásról. Derült az ég, keleten némileg több lehet a gomoly felhő, csapadék nélkül telik a nap mérsékelt széllel, a csúcshőmérséklet 28-29 fok körül alakul, híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Szeretettel köszöntöm Önöket a műsor szerkesztője Grunda János nevében is. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Adásunkban két földtudományi tábort mutatunk be. Középiskolás diákok számára hirdette meg immáron 5. alkalommal a Miskolci Egyetem az 5 napos ingyenes földtudományi élménytáborát, melynek során a résztvevők a Műszaki Föld és Környezettudományi Kar oktatóival, kutatóival együtt Bogács környékét fedezhették fel. A szakmai programokon túl a tábor azzal a céllal jött létre, hogy közelebb hozza egymáshoz az országban azokat a diákokat, akik a földrajz, geológia, a természettudományok, környezettudományok iránt érdeklődnek. A júliusban lezajlott programsorozaton túl a talajtan iránt érdeklődőknek egy országos tábort is szerveznek augusztusban. A részletekről professzor dr. Dobos Endre, a Magyar Talajtani Társaság elnöke, a Miskolci Egyetem Földrajz Geoinformatika Intézet oktatója adott tájékoztatást.
Ez a tábor már szerencsére sok éves múltra tekint vissza. Alapvetően még akkor hoztuk létre, amikor a Miskolci Egyetemre szerettünk volna érdeklődő földtudomány iránt érdeklődő, a talajtan iránt érdeklődő hallgatókat csábítani. És hát ugye a mai világban az a nagy probléma, hogy a természettudományok iránt kevesen érdeklődnek, már pedig a végén ezt az országot valakinek futtatni kell, tehát az ipart, a termelést, a bármit, amihez kellenek ezek a természettudományi ismeretek, úgyhogy ezek fontosak, és hogyha a talajtanra visszatérünk, akkor hát nyilván a mezőgazdaságtól a környezetvédelemig, a vízbázisvédelem, mindenben ott van a talajnak a szerepe, a klímától kezdve, és hát aki ezt csinálja, látja, hogy ez mennyire nagyon fontos, és közben azt is látja, hogy mennyire a társadalomban nincs benne. Nem ismerik egyáltalán, azt se tudják, hogy létezik ilyen tudomány, hogy talajtan. Pedig én azt gondolom, hogy az egyik legnemzetibb tudományunk, nagyon kemény hazai és sikeres múltra tekint vissza, világvezető, nagyon sok szempontból az 1900-es évek elejétől Magyarországon volt az első nemzetközi talajtani konferencia 1909-ben, és sorolhatnám, de most nem erről akartam beszélni, hanem arról, hogy ennek ellenére, hogy az agrár, a földrajz, a környezet mérnöki szak, ez a 3+, ugye az agrárban most beleértettem kivételesen a kertészetet, meg beleértettem az erdészetet, tehát amik így direkt módon biomasszát termelnek, de ugye még mellette a környezetmérnökök ott vannak, meg ugye ott vannak a földrajzusok, akik alapkörben tanulják. És valami hihetetlenül érdekes dolog, csak mivel nem jelenik meg, vagyis megjelenik a földrajzkönyvekben, de mégis úgy érintőlegesen a kötelező említsük meg, mert kötelező részre a földrajztudományoknak, beszéljünk róla, de hát már nagyon sokan azok sem értenek hozzá, akik beszélnek róla, mert nem kaptak információkat, nem kaptak olyan mélységű ismereteket, miközben azt látom, hogy ezek a gyerekek, akik évről évre jönnek a mi kis táborunkba, a legnagyobb nyári melegben ássák a szelvényeket, utána olyan hihetetlen lelkesedéssel beszélnek róla, és amikor a tábor végén összefoglaljuk, hogy na hát akkor meséljetek róla, mi volt a legjobb, mi az, ami tetszett, mi nem tetszett, mi volt a legjobb, a szelvényásás. És ez valami hihetetlen dolog, de visszatérve az, hogy igen, ennek múltja van, tehát olyan most lesz 6. alkalommal megrendezve, a Miskolci Egyetem, most már a Magyar Talajtani Társaság, és a KITE, ZRT, együttműködésében, mindig Nádudvaron. Ugye a Kite nagyon sokat segít nekünk, ők adják a helyszínt, meg kihoznak gépeket, önvezető traktor, minden, ami így esetleg a technológia oldaláról érdekelheti a fiatalokat, mi pedig ugye ássuk a szelvényeket, és megmutatjuk, hogy milyen hihetetlen nagy a talajtani változatosság, még egy 1-2 hektáros táblán belül is. Alapvetően ugye középiskolásokat céloztunk meg, ugye, mint az elején mondtam, beiskolázási céllal indult. Ez egy kicsit kibővült, mert a beiskolázás mellett most már egy olyan talajtan népszerűsítő célt vállalt fel, és pontosan azért, mert ott van ez a 20-25 fiatal gyerek, és akkora vízhangja van az esetek jelentős részében, annyira élvezik, a sajtó is kijön. Tehát én azt gondolom, hogy egy picit bekerül a köztudatba általuk, az ő hátukon keresztül, tehát ez is nagyon fontos, de alapvetően ugye középiskolás korosztály célzunk, meg ami nagyon fontos, az a nagyon szeretnénk az oktatói, a tanári kart bevonni. Idén, most hosszú idő után, eddig volt egyszer vagy kétszer, hogy egy vagy két tanárunk volt, idén most megint van két tanár, aki csatlakozik, amit talán az egyik legfontosabb, mert ha ezek a tanárok jönnek ki, akkor ugye nem csak a gyermekben próbálunk elérni valamit, a kicsit a világnézetében, meg a talajtani ismereteiben, hanem akkor egy sokkal képzettebb tanárbácsi, tanárnéni fog odaállni a katedrára, és azzal a lendülettel, lelkesedéssel nem a tankönyv szavait fogja visszaadni, ami a gyerekeket nem kapja el, hanem valóságos, érdekes tudást visz tovább. Úgyhogy gyakorlatilag középiskolások, de volt már általános iskolásunk is, tehát egyáltalán nem zár ki senki semmit, tehát aki érdeklődik, és van hely, akkor azt örömmel látja. Természetesen a hely az fontos, mert a végletekig nem húzhatjuk, mert ugye el kell szállásolni, meg ugye a terepen mozgatni kell a csapatokat, de körülbelül ugye így szokott lenni. Idén augusztus 6-a és 8-a között szervezzük Püspökladány és Nádudvar. Ugye a Püspökladány is egy nagyon érdekes helyszín, azt még nem említettem, ugye Püspökladányban a Erdészeti Kutatóintézetben leszünk, és ennek a kutatóintézetnek ugye történelme van, pont az idén 100 éves, úgyhogy már csak azért is boldogan megyünk. Trianon után, amikor ugye Magyarország elveszítette erdő társulásainak jelentős részét, akkor a kormány úgy döntött, hogy hát erdősíteni kell, de hát hol erdősítsünk, amikor területünk, ugye egy hegyvidék, dombvidék ugye eltűntek, vagy kevés maradt, és akkor indult el ugye az Alföldnek azon területeinek a fásítási programja, ahol a mezőgazdaság nem megy annyira. Tehát a szikesek rossz termőhelyi adottságú területeken próbáltak azóta is 100 évvel folyamatosan erdőt telepíteni, több-kevesebb sikerrel. Mindenesetre ez egy nagyon kemény és nagyon hasznos munka, és maga az arborétum már kinőtt püspökladányi terület, ahol nagyon jó adottságú szállásunk van, minden, ami kell, szép erdőborítás, úgyhogy meg se sülünk kivételesen, tehát már ez is nagy öröm, meg egy picit ugye, hogy ne csak a mezőgazdasági talajokat lássák a gyerekek, hanem lássanak erdő alatt, rét alatt bármi, ami nyilván hatással van a talajtani adottságokra is. Ráadásul ugye a Püspökladány, mivel ez egy kutatóintézet, nagyon jól feltárt talajszelvényei vannak, úgyhogy megyünk egyik után a másikba, szépen megbeszéljük, leírjuk, és olyan változatosság van, és annyira szépen elmesélhető, kicsit a történelmet mögé téve a betyárok, a bujkának ott jobbra-balra, a régi főutak kereszteződése, a kocsmák és a fogadók. Tehát ezek a kis helyi néprajzi érdekességek is nagyon szépen belejátszanak, és a végén mindez visszavezet a talajtanhoz, mert el lehet mondani, hogy miért ott volt az, és miért úgy működött, és miért állt meg a szekér, és miért nem volt víz, miért nem volt, nem tudom, pincéje. Tehát ezeket így nagyon aranyosan össze lehet rakni, és hát persze itt ez az egyik fókusz, a másik fókusz pedig Nádudvar, ugye a Kite, és akkor ott pedig egy mezőgazdasági területen fogunk kimenni, és 3 szelvényt kiás, a csapat, ugye majd szétesünk 3 kis alcsapatra, kiássuk a szelvényt, és aztán elkezdjük őket így egyenként leírni. Nagyjából ugye ez, meg ugye persze vannak az kiegészítő programok, a strandolástól kezdve a traktorvezetésen keresztül, és a drónozás, és hasonló ilyen dolgok, amelyeket így évek óta bevezettünk. A nap az ilyen szokásos táborozós felállással szokott menni, hát nyilván felkelünk reggel, ott mindenki kihúzza magát a jó árnyékos erdőben a fák hűse alatt, megreggelizik, megmosakszik, összekapja magát, és aztán ugye attól függ, hogy mi a napi program. Mindig figyelünk rá, hogy kapjon tudományos programot. Nekem az a véleményem, hogy egy picit a világ azért is veszíti el a fiatalok figyelmét a természettudományok irányából, mert beálltunk ebbe, hát úgy sem érti, hát úgy is túl bonyolult, és akkor megmaradunk a nagyon-nagyon felszínes dolgok mentén. És amikor ilyen felszínesen beszélünk, ó, hát a talaj ez nagyon fontos, tudod, és akkor is idejössz, és megnézed, hogy a talaj tényleg fontos. Talajban élnek állatkák, a talajon él növényke, és akkor hát a talaj feketécske, barnácska. Én azt gondolom, hogy ezek fontos információk az óvodában, de még talán ott is, tehát volt egy ismerősem, aki azt mondta, hogy ha erre azt mondod, hogy bogár, akkor a kisgyerek azt jegyzi meg, hogy bogár. Ha azt mondod, hogy ez egy katicabogár, akkor már tudni fogja, hogy egy katicabogár. Vagy egy májusi cserebogár, vagy bármi más, mert a gyermek nyitott az ilyenekre. És általában ha az embernek elmondják az általánosságokon túl a részleteket is, akkor így mert van mi gondolkodni, egy általánosságon nincs mi gondolkodni, mert ezt megkapta, hazaviszi, beteszi a zsebébe, eltárolja, vagy kidobja a szemetesbe, és kész. De amikor olyan dolgokat lát, tehát ami nekem nagyon mindig megfogó, az az, hogy ugye kiássa a csapat, három csapat, mondjuk a három szelvényt. És akkor utána az a feladatuk, hogy van egy csapatvezető, egyik kollégánk, PhD hallgató, akivel együtt megpróbálják saját maguk megismerni a szelvényt, tehát a szelvénynek a szintjeit, a tulajdonságait, fizikáját, bármi, amit így ránézésre, kézzel, lábbal, egyszerű vegyszerekkel, egyszerű eszközökkel meg tudnak nézni, vizsgálni. És akkor először még így érdekes nekik, de csak így játszunk valamivel szinten. És akkor utána leülünk a szelvény mellé, kicsit körbenézünk, és akkor elkezdjük összerakni a képet. És az emberekben ez úgy nem tudatosul, hogyha tényleg egy szakértő szem leül egy szelvény mellé, akkor az a terület, nem tudom, 1-2-3-8-10 ezer éves történelmét el tudja mondani. Attól, hogy hogyan képződött a felszín, a geomorfológia, mi hozta létre, szél, víz, patak, az hogyan változott, mi az anyaga, milyen kémiai tulajdonságai vannak, és a többi, és a többi. És amikor ezen így végigmegyünk, akkor a gyerekeknek látszik, hogy le vannak döbbenve, hogy ebből a gödörből ennyit. És akkor már azt hinnék, hogy összeállt a kép, és akkor jó, akkor nézzük meg a másik szelvényt. Gyalogolunk 50 métert, tehát ott vagyunk majdnem, hogy ugyanott, és akkor leülünk a szelvényhez. És akkor az első kérdés, hogy aha, ez majdnem, de nem ugyanolyan. Mi a különbség? És látszik rajta, hogy valami nem stimmel, amit az előbb elmondtunk a másik szelvényhez, az itt nem igaz. Na és akkor miért nem igaz? És akkor elindul ugye a diszkózus, és akkor az, ami először ugye nagy megdöbbenés, hogy a talajtan. Hú, ez ilyen érdekes. Jó. És utána 50 méterrel arrébb már cizelláljuk a talajtant, és akkor jön az, hogy hé, hát akkor itt a talajok azok nem olyanok, mint gondoljuk, hogy így megyünk, és mindenütt van egy fekete teteje, meg egy sárgás alja, és ugye, ha itt a részletekben nézünk, akkor meg pláne, és olyan hihetetlen változatosság van a talpunk alatt. ezt még meg is tudjuk magyarázni nekik, hogy jó, akkor ez kicsit mélyebb a felszíne, agyagosabb a teteje, mint a másik, érezhetően sokkal jobban gyúrható, megfogja a vizet, látszik, hogy kiválik rajta a vas, vagy bármi más. Miért van ez? Nézzünk egy kicsit körbe. Ó, itt vagyunk egy kis mikromélyedésben. Ez hogy jött létre? Azért, mert a folyónak ez egy sarló laposa, most mondtam egy szót, tehát egy természetes folyók által épített felszínformáknak egy nagyon jellemző darabja, amiből már tudom, hogy akkor, ha ez egy jellemző darab, akkor ez volt a folyamat, ami a felszínt építette, akkor ez a változatosság fog visszaköszönni nekem, tudom, hogy ehhez milyen folyamatok társulnak, tudom, hogy akkor a magasabban homokosabb lesz és meszesebb, a mélyebben pedig agyagosabb és savanyúbb, a legmélyebben meg esetleg már szikesedik. És ezek gyönyörűen, hogyha az ember ismeri ezt a folyamatot, akkor össze tudja rakni, és erre egy hétköznapi ember nem gondol, mert végig sétál egy táblán, van benne 30-40 centi tengerszint feletti változatosság egy kilométeren belül, amit észre se vesz szinte, de ugye a víz az észreveszi, meg sok minden más észreveszi, és akkor azok elkezdik kirajzolni, átépíteni ugye azt a felszínt, megváltoztatni a talajtani adottságokat a mélyeken, a magasakon, a közteseken, és akkor kialakul egy ilyen eleinte randomnak tűnő, de utána hozzárendeljük azt a tudást, ami alapján mondjuk pontosan a természetföldrajzi, a földtan, a hidrológia, a geomorfológia, és végén a talajtan, meg ugye a növénytan, meg sok minden más, ami mind hozzájárul a talajtan ismeretekhez, az így egy ilyen gyönyörű képet rajzol ki. És akkor a gyerekek a végén ülnek, és így látszik rajtuk ez a kérdőjelek sokasága, de valamilyen beteljesedés, hogy igen, ezt így lehet, és ez nagyon tetszik nekik. Hát persze nekünk is nagyon tetszik, de hát ettől gyönyörű a talajtan, mert ugyanezt mi is megéljük nap, mint nap, mert amikor kiássunk ismeretlen szelvényeket, és akkor soha nem tudjuk, vagy azért sejtjük már, hogy mi van alatta, de tudni soha nem tudjuk. És amikor így összeállnak ezek a folyamatok nekünk is a fejünkben, ez egy olyan kiteljesedés, vagy beteljesedés, vagy nem is tudom, minek fogalmazzam minden irányból, hogy az úgy nagyon érdekessé teszi ezt a titokzatos világot, amiben így direktben nem nagyon tudunk belelátni, ha csak nem ásunk bele. Nekem nagyon meglepő volt, csak egy ilyen aranyos történet, mert mindig ilyenkor július vége, augusztus eleje, a legmelegebb nyárba kimegyünk egy olyan táblára, ahol éppen, hogy learadták, mert ugye korábban nem tudunk oda menni. Hogy ezt mindenki el tudja képzelni, egy darab fa nincsen, tehát nincsen árnyék. De a gyerekek annyira elszoktak ebben a társadalomban a fizikai alkotástól. És akkor most nem azt mondom, hogy elmegy hétvégén a múzeum pedagógiára és valamit csinál, mert azok nyilván nagyon fontosak, és ilyenek vannak. De olyan, hogy a szülők már a sporton kívül direktbe valahova kiküldik őket, vagy feladatot kapnak, és az, hogy valaki kézzel egy másfél vagy két méter hosszú, egy méter széles, másfél méter mély gödröt ki tud ásni, ilyen kis mérnöki alkotásként, aminek lépcsői vannak, és a többi, ez megdöbbenti őket, ez olyan hihetetlen sikerélmény, és akkor hozzá kapják ezt a tudás muníciót, amire életükben nem gondoltak volna, hogy egy ilyen van, és ez, és közben pedig megyünk strandolni, vannak játékok, íjászkodást, minden, tehát a szokásos tábori elemeket mi is betesszük, mert nyilván túlterhelni nem akarunk senkit, gyerekeket, de a végén mégis azt kell, hogy mondjam, hogy a résztvevők több mint 60-70, de lehet, hogy 80%-a direkt módon egyértelműen jelzi, hogy mi volt a legjobb? A szelvényásás és a leírás. És igen, ez azt mondja, hogy a gyerekek nem azért nem mennek a természettudományok felé, mert nem érdekli őket, hanem azért, mert valahogy leépítettük azokat a dolgokat a közoktatás jelentős területében, csökkentjük a földrajzórák számát. Mikor? Akkor, amikor megnyílt a világ. Akkor, amikor 2-3 órán belül egy teljesen más kultúrába és éghajlaton és a többin találja magát az ember, ahol a vallási, az etnikai, a gazdasági, társadalmi viszonyok ismerete, hát a túlélést jelenthetné. Tehát ha valaki oda megy mondjuk a Mediterráneumba, és akkor ott mond 3 mondatot egy munkaadónak, hogy ő ezt ismeri meg, igen, meg a folyók vízjárása, igen, és akkor ez egy értelmes gyerek. Erre van. Tehát mi pedig gyakorlatilag oda küldjük a gyerekeinket, meg a társadalmunk tagjait valahová, úgyhogy leépítjük a földrajzoktatást, és akkor, amikor régen, amikor nem tudtunk utazni, akkor olyan volt, mint egy skifi. Tehát olyan dolgokat tanítottak nekem, amit soha nem fogok látni. Tehát ott majdnem azt mondhatnám, hogy felesleges volt a földrajz, de ugye az általános kultúrának a része. Ma meg napi alkalmazott dolog lehetne, és nincs benne. És hogyha nincsen földrajz, és nincsenek társadalmi és az azt meghatározó természeti adottságok ismeretei, amikor nem tudom, hogy ott miért nincs mezőgazdaság. Oda megyek, és azt hiszem, hogy majd ott veszek ezt, meg azt, meg amazt. Kiderül, hogy nem tudok, mert ott a karszton nem tud előjönni, mert teljesen mások az adottságok. Vagy a talajtani adottságok nem teszik lehetővé, meg a klimatikus adottságok ezt, azt, amazt, ezért teljesen más csinálnak. Az én tudásomat semmit nem ér, hogyha ilyen alapokkal megyek ki, tehát nekem fel kell készülni arra, hogy ott mi van. Na de ezzel csak annyit akartam mondani, hogy ha a gyerekeknek valós kérdéseket tesznek fel, és arra észszerű válasz, logikus válasz csomagot kap, az igenis elindítja, tehát így mindenki a magába visszanéz, így a gyermeki fejlődésnél, nekem egy olyan maradandó kép, amikor a gyerekeimre így visszaemlékszem, és ránézek az arcuk, és akkor így gondolkodnak, és akkor így néznek felfelé, így látszik, hogy bezárult a világ, és az az információ, amit kapott, azt így csörögnek a fogaskerekek, dolgozik, és közben boldogan emészt. És erre kell a muníció, kell a gyerekeknek ez, és igenis ez visszaköszönt. Tehát ezekből 1 millió kellene. Ugye a Miskolci Egyetemnek ez az egyik, van a másik, a földtudományi tábor, ahol ugye a Miskolci Egyetemnek az összes földtudományi képzéséhez kapcsolód, ott is van talaj, ott is van földtan, ott is van geodéziátok, ez minden, ami ugye a Miskolci Egyetemhez kötődik. Nagyon szeretik a gyerekek. Kivonulnak egy hétre, és akkor minden fél nap valami más érdekességgel, eszközzel, kütyüvel, valósággal és a világ megértésével megy el, és én azt gondolom, hogy ez most ebben a világban nagyon-nagyon fontos. Még lehet jelentkezni, de most kivételesen olyan jó helyzetben voltunk, hogy országosan ugye egyre több iskola vagy látókörébe kerülünk be, és már voltak olyan iskolák, akik mondták, hogy ők helyből hoznának egy egész osztályt. Na hát nyilván ezt nem engedhetjük meg az elején, mert azt mondtuk, hogy hát ne, hogy nem legyen országos lefedettség, és azt mondtuk, hogy hát egy osztályból maximum 3, de már így is 16-nál járunk, 17-nél, meg még van 2 tanár, nénink, úgyhogy most nagyjából tele vagyunk, de még 4-5 ember biztosan belefér, hogyha nagyon akarja, vagy szeretné, mert mi örömmel látjuk, tehát 25 főig el tudunk menni, úgy nagyjából a 20 a kényelmes, de még azért van lehetőség arra, hogy itt bárki is becsatlakozzon. Nagyon sok oldalról megközelíthetők vagyunk, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának a Facebook oldalán, de a legfontosabb talán a talajtár című Facebook oldal, ahol nagyon sok minden van, ami ugye a talajhoz, meg a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karához kötődik. Tehát ott van egy esemény létrehozva, és ott minden, ott van a jelentkezési laptól kezdve az alapleírók, korábbi évekről készült kis videóbevágások, hogy aki érdeklődik, nézze meg, hogy mire vállalkozik, mit szeretne, nézze meg, lássa. Tehát elméletileg minden információ ott van, meg természetesen a Magyar Talajtani Társaság Facebook oldalán ugyanígy. Tehát ez az a 3 forrás, ahonnan így megtalálhatja. De a talajtáron jött létre maga a Facebook esemény, és akkor ott megközelíthető, megnézhető.
Kedves hallgatóink, Zöld Hullám című műsorunkban 2 földtudományi tábort mutattunk be. A szerkesztő Grunda János volt. Műsorunkat holnap hajnalban 3 órától megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai adásban dr. Horváth Róbert zoológust halljuk, többek között nyugat-pápuai gyűjtő útjairól.
Új-Guinea szigete az a Föld második legnagyobb szigete, nagyságrendileg 9-szer akkora, mint Magyarország, és hozzávetőlegesen egy észak-déli vonallal 2 részre van osztva. A keleti oldal, ez a Pápua Új-Guinea nevezetű ország, ami Ausztráliától vált függetlenné valamikor a 70-es években. ott nem jártam soha, és valószínűleg nem is fogok menni, mert a föld öt legveszélyesebb országa közé sorolják. A másik oldal, a nyugati oldal, azt Indonézia foglalta el 1964-ben, amikor kivonult a holland gyarmatosító hadsereg. Én azt látom, hogy ez egy jól működő rendszer. Indonézia is egy jól működő rendszer, illetve Indonész-Mápua is egy jól működő rendszer, és én sok időt töltöttem ott. Nem találkoztam emberevőkkel, de meggyőződésem, hogy fent a hegyekbe, tehát az Új-Guinea nagy szigetén a hegyekbe a mai napig nem dobják ki a nagy mennyiségű fehérjét. Ennek egyébként amellett, hogy van kulturális oka, mindig is volt kulturális oka az emberevésnek, nem kell megijedni, 1000 évvel ezelőtt Európába is megették az ember húst. Pápuán mellé még a kulturális hagyományok mellé az is csatlakozik, hogyha belegondolunk, az a világnak az egyetlen olyan területe, ahol állati fehérje hiány van. Pápuán, Új-Guinea szigetén erszényes állatok élnek, mert ez már az Ausztrál Fauna Birodalom. Ott minden jószág, ami nem erszényes, azt a fehér ember hurcolta be. A patkányt, a szarvast és a disznót, ugye a disznó a legismertebb. De ezek a disznók is ilyen 20-30 kilós vaddisznók, és nem olyan könnyű ezeket elejteni. De ha arra gondolunk, hogy Európában milyen nagy testű növényevők vannak, Ázsiában, Afrikában, mindenütt nagy mennyiségű, Ausztráliában és a kenguru mindenütt nagy mennyiségben van a nagy testű növényevő állat, amivel az ember könnyen fehérjéhez jutott, Pápuán ilyen nem volt. Ott a legnagyobb élőlény, a kazuár, ez egy 40 kilós madár. És minden darab fehérjét meg kell becsülni. Nem véletlen az, hogy megesznek mindent.
Úgy apostrofálják az ottaniakat, mint az utolsó emberevők.
Így van. Most, amikor nagy testű növényevőkről beszélünk, és arról beszélünk, hogy vannak-e emberevők, és azt gondolom, hogy fenn a hegyekben vannak, akkor ez az egyik oldala Pápuának, meg az én tapasztalataimnak. A másik oldala pedig az, hogy a tengerparton, a tengerparti részeken ott van nagy mennyiségű állati fehérje, amit a tengerből nyernek ki horgászattal, halvadászattal, ugye szigonnyal. Ott nincs ilyen probléma. Ők a tengerpartiak, ha embert ettek, nem azért ettek embert, mert nem volt fehérjejük. Azért a dologhoz hozzá kell tenni, hogy ezek az emberek, a tengerpartiak, ők hajós népek. Ők nem járnak az erdőbe. Ők félnek az erdőbe. Egészen más, mint azok, akik fent laknak a hegyekben, nyilvánvalóan ők pedig nem tudnak úszni, és nem nagyon szoktak halat enni. Tehát Pápua nagyon változatos minden szempontból. Mentalitás szempontjából is, meg hát ha arra gondolunk, hogy a földi nyelveinek kétharmadát Új-Guinea szigetén beszélik. Gyakorlatilag minden nagyobb völgyben más dialektus. Természetesen ez már hígul. A közvetítő nyelv a bahasa. A bahasa ez egy mesterséges nyelv, ezt beszélik Indonéziában, ezt beszélik Malajziában. Ez egy borzasztóan könnyen elsajátítható nyelv. Nem nagyon vannak benne idők, nem nagyon vannak benne ragozások. Én lenni fehér ember, jönni Európa, akar építeni ház. Tehát ilyen beszélgetéseket lehet lefolytatni, de ettől függetlenül mindegyik pápua törzsnek vagy közösségnek megvan a saját nyelve.
A plakáton, ami az ön előadását hirdette, van egy-két címszó vagy hívószó, amit nem sikerült megfejtenem még. Batanta projekt, közel 200 új faj.
Amikor először ott tevékenykedtünk, elsősorban zoológusként elsősorban a víz alatti világ érdekelt, több száz búvármerülés során kerestünk mindenféléket, új fajokat. Nekem a kedvenceim a víz alatt a csupaszkopótyús csigák, ezek ilyen 8-10 centis, nagyon szép színes állatok. Mindenféle elképzelhetetlen színvariációval.
Vízi mesztelen csiga?
Vízi, igen, igen. Sőt, a dolog pikánsabb, mert ez mérget állít elő, semmi más nem eszi meg, sőt, van egy olyan csupaszkopótyús csiga, amelyik tömény kénsavat bocsát ki, ha piszkálják, tehát nagyon érdekes jószágok, és ezekkel foglalkoztam, aztán utána néhány barátommal elkezdtünk a dzsungelbe csavarogni. Azóta már nagyon komolyan, szisztematikusan különféle fajcsoportokat keresünk, gyűjtünk a Magyar Természettudományi Múzeum számára, és az idén volt azt hiszem a 10. esztendő februárban, hogy kint voltunk gyakorlatilag, ez azt jelenti, hogy kiköltözünk a dzsungelba. Sátorral, saját felszereléssel, és ott keressük a texeseket, a poloskákat, a cincéreket, a szitakötőket, illetve az elmúlt 2-3 évben már az édesvízi halakat, és ezek közül pontosan meg nem mondom, de közel 200 tudományra új fajt találtunk. Voltak mohák is, amit még Pócs Tamás professzor úr írt le, ugye ő Egerbe jött egy ismert szakember, és most már ez az új hobbi, már nem a búvárkodás és a víz alatti felfedezés, hanem kint a dzsungelbe keresni az újat és a szépet.
Oda egyedül kell menni, vagy egy kis csapattal, egy kis expedícióval?
Hát én soha nem szoktam expedíciónak nevezni, mert nagyon elcsépeltnek tartom azt a szót. Ha már valaki elmegy 2 hétre bérelt autóval Izlandra, akkor azt mondja, hogy expedícióra megy. Mi kirándulni járunk. Az idén voltunk először úgy, hogy 4-en, az előző 9 évben 3-an, tehát 2, illetve 3 magyar társammal, akik hobbiból saját pénzükön mennek oda, és próbálkoztunk egyébként úgy, hogy teherhordó, meg felszerelést vívő emberek, de azért nem működött, mert, mint ahogy mondtam, ezek tengerparti pápuák, félnek a hegyen, eltévednek a hegyen. Úgyhogy az a biztos, hogyha mi megyünk. Ettől függetlenül vannak olyan barátaink, kint Pápua barátaink, akik elkísérnek, de alapvetően mi magunk megyünk. És egy ponyvát viszünk, tehát itt nincs sátor, meg ilyenek, egy ponyva, hogyha esik az eső, és gyakorlatilag egy zsákban alszunk, mert ugye elég meleg van. A dolognak az az érdekessége, és ez hihetetlen, fent a hegyekben nincsenek szúnyogok. A patakok tiszták, nem kell vinni vizet, viszünk magunkkal kaját, de ugye miután elkezdtünk az édesvízi halakkal foglalkozni, az esetek többségében van mit enni is, tehát sokszor csak fűszereket kell vinni.
Van már olyan faj, vagy vannak olyan fajok, amelyek az ön nevét viselik?
Igen. Ugye ezeket nem én nevezem el, sőt, igazából én lusta vagyok, én gyűjteni szeretek. Vannak ehhez megfelelő szakemberek, és van olyan genusz is, ami egyrészt ugye az én családnevemet viseli, a faj neveket pedig a gyerekeim. Marci Ákos Gergő névre hallgat. Igen.
Milyen állatok ezek?
Amit most említettem, ők tegzesek. Az a neve, hogy horvát psziché Ákosi, horvát psziché Mártoni, horvát psziché Gergői, de ezek ilyen apró pici kis vízi rovarok.
Érdekes, egyfajta módja a halhatatlanságnak. Magyarországgal kezdtük, most Pápua földön járunk, és hogy a házfalát nézzük, ahogy körbejárjuk a házat, vannak rajta magyar madarak, akár ez a búbosbanka, vörösbegy, meg a vízonparadicsom madár, nem is tudom, mi volt, egy kakadu.
Fekete kakadu, igen.
Tehát összeér valahol ez a két világító storosan?
Ők a kedvencek. A vörösbegyet a egyik kisebbik fiam követelte ki magának, mert neki a vörösbegy a kedvenc madara, az volt egyébként az első madarunk. A vörösbegyet kellett felfesteni, aztán amikor felkerült a vörösbegy, rájöttünk, hogy tulajdonképpen mi is választhatunk madarat, és így került fel a bubosbanka, meg a fekete kakadu és a falra. Játék.
A madárgyűrűzés az végig kísérte az ön életét, ugye? Akár gyermekkorától, ha nézzük, a mai napig?
Ez így van. Annyira, hogyha ide kisétálunk a terasz szélére, ott láthatók a háló tartó, úgy mondjuk stanglik, amiket nem húztam szét, mert ugye kora hajnalba értem haza, de holnap, ma este már széthúzom azok az alumínium stanglik, azokon vannak a hálók, és holnap már biztos, hogy gyűrűzni fogom a madarakat. Amikor itthon vagyok, és megtehetem, akkor ezt teszem. Itt is, meg a falu végén is van egy hely, ahol gyűrűzünk.
Ön a diplomamunkáját írta az Aggteleki Nemzeti Park madárvilágának változásából, ha jól tudom?
Húha. Azért sóhajtottam ilyen nagyot, mert ugye sok iskolába jártam, sok diplomamunkát írtam. Az első... itt a Egri, akkor még Hosi, mint tanárképző főiskola diplomamunkája az a bükk madarai volt, ha jól emlékszem. Utána zoológusként már Szegeden is, illetve Budapesten is már a vízirigóról írtam.
Csak azért kérdeztem ezt, mert látja, hogy változik a madárvilág, változik a természet?
Persze, ezt nagyon jól látható, az előnyét is, meg a hátrányát is. Ugye, amikor elkezdtem gyerekkoromban madarászni, az első ilyen csodálatos emlék az volt, amikor a bükkbe találtam egy hollófészket.
Akkor még olyan ritka volt, mint
akkor,
a holló.
Akkor így van, pontosan, az így van, a 11 néhány holló párról volt tudomásunk, ez 74-75-ben volt, ma már ugye ezrével, sőt tízezrével van a holló. Amikor még elkezdtem vízirigózni, akkor 15-20 pár fészkel csak a bükkbe. Nem is tudom, az elmúlt 10 évben már egyetlen pár se volt a bükkbe. Talán 3 évvel ezelőtt volt egy vízirigó itt az Egerpatakon téli időszakban, bent Egerbe. Ha jól emlékszem, ez volt az utolsó vízirigó, amit az elmúlt években itt Magyarországon láttam. És változik, minden változik. Ez önmagában egyébként nem baj, mert a világ az ilyen, és hogyha körbenézünk, változik a klíma, változik a természet. Itt akkor van gond, amikor az emberi beavatkozás tesz rá olyan hátizsákot erre a változásra, amit nem tud kezelni egy-egy faj vagy egy-egy populáció.
Igazából mindig ott lyukadunk ki talán, hogy az ember felelős nagyon sok mindenért a bolygó jövőjét illetően. Én ezt a szemléletváltást valahogy az újabb generációkban pedig mindig mindenki abba fekteti a reményét, nem látom.
Mert csak beszélnek róla. Én most nem akarok politizálni, de ugye nem voltam itthon március 15-én, de egy barátom elküldte e-mailbe azt a mondatot, hogy nem tudom szó szerint idézni, de nem a környezetünk a fontos, hanem az, hogy milyen embereket hagyunk a környezetünkbe. Én azt gondolom, a két dolgot nem lehet elválasztani egymástól. Mielőtt megjött a gyerekeimmel, a gyaloggalopot néztük, most látták először, beséltünk róla, és mindenképp meg szerették volna nézni, és abba volt ugye az a fő kérdés, hogy a Szent Grált keresik, azt a Szent Grált, ami gyakorlatilag kezeli a halhatatlanság kérdését, és az egyik 10 éves fiam mondta, hogy jaj, mi lenne, hogyha halhatatlan lenne az ember, mondtam neki, hogy már nem lenne föld. Mert ugye a Földnek a legnagyobb problémája az, hogy sokan vagyunk, és még többen leszünk. És ugye ezt lehet globális szinten is kezelni, amikor arról beszélünk, hogy 6-7-8 milliárd ember van, és lehet lokális szinten beszélni, amikor azt mondjuk, hogy kevés a 9,5 millió magyar, de tudomásul kell venni, hogy egyszer csak a Föld az azt fogja mondani, hogy nem tudok belőletek többet befogadni, és jön egy következő COVID vagy valami más.
Az elhangzott beszélgetésben dr. Horváth Róbert zoológust hallották. most Vojnich András utazása a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 42. része hangzik el. Felolvassa Szívós Győző.
Március 19. Táborbontás, rakodás és elporzunk délfelé. Nem sokkal a védett terület után útellenőrzésbe botlunk. Senki sem, mint kikerüljük hát az úton keresztbe fektetett szöges akadályt, és hajtunk tovább. Úgy 4 kilométer után ér be egy robogó Land Rover. Elénk kanyarodik, és 2 géppisztolyos dühöngő katona ugrik ki belőle. Béla elbámészkodik, majd elüti őket Samuval, azok meg kis híján nagyon lövik. Mi van itt? Kiderül, hogy ez egy nagyon veszélyes szakasz. Katonai kíséret nélkül tilos utazni. Mindegyik kocsiba beül néhány fegyveres, és egy-egy megbilincselt rabot is kapunk. Nagyon sűrűn vagyunk, levegőt is alig tudunk venni. Így hát, amikor az egyik faluban kiszállnak inni, sorsukra hagyjuk őket. Inkább a rablók, mint ennyi katona. Ez már a Trans-East Africa Highway. Poros, köves, rázós földút. 100 méterenként kapunk defektet. Így jutunk el az Uasso nyíró folyóig. Ezt a vidéket Hőnel tárta fel. 3 egymáshoz csatlakozó védett terület van errefelé. Samburu, Buffalo Springs és a Shaba National Reserve. A Samburuban egy folyómenti tisztáson verünk sátrat. Nagy fák lombja borul fölénk, a homokban mindenütt állatnyomok. Éjszaka bömbölés, röfögés hallik a folyó közepéről, vízilovak zajonganak. Március 20. A rezervátum közepén egy luxus szálló. Lodge van. Az eféle sátras vándorokat, mint mi, semmire sem becsülik. Vizet is csak pénzért adnak, viszont van üzemanyag, és kijavítják a gumikat. A több mint 400 négyzetkilométeres terület nevezetessége a recés zsiráf. Nagy geometrikus foltjaival sokkal szebb, mint a szélesen elterjedt másik alfaj, a maszáj zsiráf. A Kenya északi részében meg Szomáliában előforduló grevizebra itt 4-14 tagú csoportokban kóborol. Ellentétben az ismertebb közönséges zebrával nem csak füvet eszik, hanem leveleket is, sőt a száraz helyeken főleg azt. Ezen nincs mit csodálkozni, mert ezeken az élőhelyeken fű nem igen akad. Előfordul az ugyancsak száraz területekhez kötődő, de az előbbieknél sokkal szélesebb elterjedésű gerenuk és a csodálatos szépségű oryx. Ez a nagytermetű, erős, de mégis kecses karcharvú antilop az oroszlántól sem ijed meg. Fejét melső lábai közé hajtva, a valóban karcszerű szarvaival óriási erővel döf. Nem egy elbizakodott, királyi ragadozót nyársalt már fel a bátor növényevő. A struc sem olyan, mint másutt. A Kenya északi felében és azon túl élő alfajnak, a szomáli strucnak kék a nyaka, míg a délebre elterjedt populációkhoz tartozó példányoké rózsaszín. Az elefántok éppen olyan vörösek, mint a Csavóban, és éppen annyira vörös errefelé a föld is. Az egész környék a folyónak köszönheti a vadgazdagságát. Ebben a száraz övezetben egy állandó folyó nem is aranyat, hanem annál sokkal többet, életet ér. Azt már talán mondanom sem kell, hogy a folyóvízben nem tanácsos fürdeni, nem csak a fertőzés miatt, hanem mert tele van krokodillal és vízilóval. A Samburuban élő nagysereg pávián állandóan vándorol. Ilyenkor keresztezik a folyót, de bele nem szívesen merészkednek, bár jól tudnak úszni. Tartózkodásuk érthető. Ahol krokodil jár, csak a vízgyűrűzése jelzi, hogy egy majom eltűnik a víz alatt. Ha mégis átkelnek a folyón, igyekeznek megrövidíteni a kényszerű és veszélyes fürdőzés idejét. Keresnek hát egy fát, amelynek ágai mélyen a folyó fölé hajolnak, s innét startolnak. De még ilyenkor is nehezen szánják el magukat. Végül a hátul várakozók belökik a vízbe az előltéblábolókat, és ezután már gyors egymás utánba rohan át az egész banda a túlsó partra. A folyómenti bozótban roppant sok az oroszlán. Nem is egészséges gyalogkószálni arrafelé. Az oroszlánok eleve kedvelik a melmagasságig érő sűrű bokrost, amelyben alagútszerű járatokat taposnak, és észrevétlenül közlekedhetnek. Rengeteg errefelé a patás állat. Nem kell sokat fáradozniuk, hogy zsákmányhoz jussanak. A hatalmas nőstény oroszlánhoz is a zsákmány, helyesebben annak a szaga vezet el. A már erősen illatozó víziantilop nagyobb része hiányzik. Pár méterre tőle hever az oroszlán. A jólakottságtól mozdulni sincs kedve. Egy kifejlett oroszlán együltében képes felfalni a saját súlyának egynegyedét meghaladó mennyiségű húst. A telezabált állat nem is kíván más, mint hogy hagyjuk békén. De nem hagyjuk. Letérünk az ösvényről, ami persze szigorúan tilos, és közvetlenül mellé állunk a kocsival. Feltápászkodik, és morogva odébb megy. Mi megkövetjük. Jó móka. Csak később jut eszünkbe, amint keresztül kasul törünk az akáciabokrok között, hogyha a hatalmas tüskék kiszúrják a gumit, ugye melyikünk száll ki kereket cserélni? Hát, ha van még egy kis hely az oroszlán gyomrában. Valahol távol, a folyó vízgyűjtő területén sok csapadék hullott, az esős évszak hatása itt is megmutatkozik. A folyószintje egyetlen nap alatt 2 métert emelkedik. Zúgva, tajtékozva rohan a sárga áradat, félelmetes gyorsasággal növekszik. Egész éjjel ébren vagyunk, nem szeretnénk, ha kijöntene. Ideje eltűnni innét. Március 21. Táborbontáskor szarvcsőrű madár jelenik meg. Kisebb termetű faj, mint amit Maralalban láttunk, de ennek is fekete-fehér a teste és piros a csőre. Nagyon pimasz. Eddig képtelen voltam egyet is lefényképezni, ez meg a lábunk között ugrál. Csak akkor repül el, amikor előveszem a fényképezőgépet. Irány Nairobi! Már csak 80 kilométer a rossz úton, aztán elérjük az aszfaltot, meg az esőzónát. Ködben és felhőszakadásban futunk be a fővárosba. Hideg is van, vacogunk. Ez lenne Afrika. Eddig a száraz forróság miatt szenvedtünk, most jövünk rá, hogy az sem jobb. Liptai Sanyék kertje vörös iszaptenger. Megint több tonna sarat hordunk be a lakásba. Este vár a keresztény ifjak gyülekezetének a szállója. Úgy megyünk már oda, mintha hazamennénk. Március 22-től március 25-ig. A nagyobb utak közötti napokban kisebb kirándulásokat tettünk. Az egyik ilyen a Nairobitól északkeletre fekvő Naiva satóhoz vezetett. Ez az egyik legszebb a Rift Valley tavai között, és nem szódás, hanem édesvízű. Lagúnák és csatornák szabdalt a partjait, papírus szegélyezi, vizét kék vízilillium borítja. Van a tóban egy nagyobbacska sziget, ez a Crescent Island Wildlife Sanctuary. Az egész környék valóságos madárparadicsom. A Naivasatótól 13 kilométerre délkeletre a pokol kapuja, a Hell's Gate Gorge, a vulkáni utóműködés szintere. Órákig meneteltünk a szűk sziklafalak között kanyargó kiszáradt folyómeder mély homokjában, míg elértük a gőzölgő gejzírmezőket. A zubogó vizet munkára fogták, geotermikus erőmű települt a gejzírekre. Nairobitól délre, 113 kilométerre a tanzán-kenyai határon fekszik a Magadi-tó. Az odavezető út a Ngong hegyeken átvezet. Hányszor szerepelnek a Távol Afrikából című regényben? A szerpentin 2134 méterre kúszik fel. Itt már hideg van. Az útmenti turista csalogató bazárokban birkabőröket árulnak. A prémeknek olyan vastag japja van, mintha a Skót felföldön lennénk. A hágó után számtalan tereplépcsőn ereszkedik le az út a 610 méteres tengerszint feletti magasságban lévő tóhoz, amely a Magadi Soda Company koncessziós területe. Látogatásához engedélyt kellett kérnünk. A tó fehér a nagy szódatartalomtól és rózsaszín a flamingóknak köszönhetően. Főleg a kisebb termetű és élénkebb színű fajból van itt sok. Rokonfaja nagyobb és szerényebb színezetű. A flamingók között pelikánok halásznak, és egykedvűen állnak őrt a jókora marabuk. A partmenti fákon ragadozó madarak fészkelnek, s a dombokon gnú és más antilopfajok, valamint zsiráfok, zebrák legelésznek, s előfordul a két nagymacska is, az oroszlán és a leopárd. Afrikában mindenki az esőzéseket várja. Kelet-Afrikában 2-szer van esős évszak. A rövidebb októberben kezdődik, de ez az utóbbi években sokszor elmaradt. A hosszabb márciustól júniusig tart. A hosszú, száraz időszakokban a fű kiég. A szárazságtűrő akáciák levele is összezsugorodik. A nyájakat a víznyelő helyek köré terelik, de ezek nem tudnak ilyen állattömeget eltartani. Ha csak néhány hétig késik az esőzés, annak katasztrofálisak a következményei. Jó dolog hát az esőzés, csak nem amikor úton vagyunk. A felázott földutakon, a tengeig vagy azon felül érő sárban még terepjárókkal sem igen lehet előre jutni. Sok olyan út van, amelyen ilyenkor egyáltalán nem lehet közlekedni. Az úti tervet hát állandóan változtatnunk kell az útviszonyoknak megfelelően. Viszont ilyenkor legalább van mit gyűjteni. Az esős évszakban mindenki kell. Előmászik, rajzik, repül és ugrál. Közben megérkezett a geológusváltás. Galácz András. Most már két András volt a csapatban, sosem tudtuk, kiről van szó. Nekem két magnókazetta érkezett Budapestről, ettől kezdve reggelente induláskor az Utazás című nóta harsogott a hangszóróból. Ez lett az indulónk.
Vojnics András Utazása rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 42. részét hallották, a felolvasó Szívós Győző volt. Ezzel mára az Erdőfohásza véget ért. Az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszteranna, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint a technikai munkatárs Karkus István nevében is búcsúzom, Tikovics Ernőt hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.